Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor videóban üzent a nyilvánosságnak a brüsszeli Európai Uniós csúcs előtt, amelyen az orosz-ukrán háború helyett lehetnének más fontos kérdések is, fogalmazott, hiszen nyugat-balkáni csúcs is van terítéken a bővítés ügye, ugyanígy a költségvetés, a migráció és a közel-kelet ügye is, de most minden kérdés betakar a háború és a béke kérdése, mondta el. A miniszterelnök beszámolt arról, néhány héttel ezelőtt írt egy levelet az orosz elnöknek, amelyben azt kérdezte tőle, ha elveszi az EU az orosz befagyasztott vagyont, akkor lesznek-e válaszlépések. Vladimir Putyin szerint igen, és az oroszok figyelembe veszik majd, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél. Roderich Kiesewetter volt német katonatiszt szerint Oroszország több százezer bevetésekész katonát vont össze Európa határainál, ami komoly aggodalmat kelt, főként a balti államok körében. Úgy véli, 2026 és 27 kritikus évek lehetnek Európa biztonsága szempontjából, és illúzió azt gondolni, hogy Moszkva politikai belátása jut pusztán diplomáciai találkozók hatására. Bár a Kreml katonailag nem maradt döntő sikereket Ukrajnában, a folyamatos mozgósítás hosszabb távú konfliktusra utal, fejtette ki. Továbbra sincs konszenzus az Európai Unióban a befagyasztott orosz banki vagyon felhasználásáról Ukrajna finanszírozására, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János hangsúlyozta, Magyarország Szlovákiával egyetértésben jogi, politikai és pénzügyi aggályait fejezte ki, ha a kérdésben az egyeztetések folytatódnak. Aláírta az Európai Bizottság az Európai Unió nevében az Ukrajnára vonatkozó Nemzetközi Kártérítési Bizottság létrehozásáról szóló egyezményt Hágában. Ennek feladata lesz az Ukrajnában Oroszország által okozott károk, veszteségek és sérülések miatti kártérítési igények értékelése, az összegek konkrét megállapítása. Megszavazta az Európai Parlament, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassanak egyes uniós forrásokat. Elfogadták azt is, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból. Az ukrán-magyar határszakaszon 5078-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 43 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 12 év után 150 ezerről 300 ezer forintra nő az ingyenes készpénz felvételi határ, a magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás majd február 1-én lép hatályba. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa legutóbb. A testület a november ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely így változatlanul 6,5%, és a kamatfolyosó két széle sem változott. Felfelé módosította az inflációs és a gazdasági növekedési előrejelzését a jegybank. A Magyar Nemzeti Bank szakértői az idejévre 0,5%-os GDP bővülést várnak, míg a pénzromlás mértéke 4,4%-os lehet. Az MNB jövőre 3,2%-os inflációra számít az árrésztabb februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta. A szakértők a szeptemberi 2,8%-hez képest most már csak 2,4%-os GDP bővülést várnak. Mégsem nyílt meg ma az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet korábban rézsű megcsúszása miatt kellett lezárni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, bár a Strabag befejezte a garanciális javításokat, a műszaki ellenőrzés mindent rendben talált, de a cég a munkára nem vállalt további garanciát. Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifa közösségét, jelentette be az Építési és Közlekedési Miniszter. A jövőben a Hajdú-Bihari vármegye bérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain, ismertette Lázár János. Donald Trump bejelentette, hogy teljes körű blokkádot rendel el a szankcionált olajszállító tartályhajókra, amelyek Venezuelába érkeznek és onnan indulnak, írja a CNN. Az amerikai elnök szerint ez addig tart, amíg vissza nem adják az USA-nak az összes olajat, földet és egyéb eszközt, amit korábban elloptak tőlük, fogalmazott. Trump azzal is vádolta Nicolás Maduro kormányát, hogy az ellopott olajjal finanszírozza magát, a kábítószer terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyilkosságokat és az emberrablásokat, rezsimjét pedig illegitimnek nevezte. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult az ég, de egyes helyeken szakadozottabb lehet kicsit a felhőzet. Néhol gyenge eső, szitálás is előfordulhat, a szél mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet ma délutánra plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fotónaptár és fotókönyv készítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Természetesen mai adásunkban is a karácsonyi ételeké lesz a főszerep. Karácsonykor a legtöbben halászlét vagy töltött káposztát készítenek, de szintén népszerűek ilyenkor a pulyka, a bélszín, a pisztránk vagy a különféle töltött húsok és ragok is. És persze a desszert kavalkád, hiszen ez az az ünnep, amikor a mézes kalács mellett minden háziasszony igyekszik valami újjal is előrukkolni. Süje Károlyné Klárika ismét kipróbált és jól bevált recepteket oszt meg velünk.
A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jó sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk kanállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jól sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni.
Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megreped, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságba.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Kláriné hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra fölhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. Mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradt belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a mascarponét. Hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló mascarpone és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén átszitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz, hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírra a bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a mascarponéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell. Most is volt egy pár nappal ezelőtt. most egy újabb, ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörstortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörstorta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 deka cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, 1 kávéskanál őrölt kávé és 1 fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojás fehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskóta tekercset. Ez utána ez így marad. Közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 deka vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 deka vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojássárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá a téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyet. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk, és ezt az egész a két papírral együtt a közbelevő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefagyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni. Ajándék
szép ruhám, felveszem fenyőfát, álmodok, s alá beteszlek. A szívemet megkapod, ennyi, mit adhatok, kíváncsi angyalok rajtunk nevetnek. Nincs bármit féltenem, időt még adj nekem, mit együtt majd eltöltenék. Halandó élet, ez a pillanat véges, tényt örökké megőriznék. Vagy nekem, ha már tíz nélkül hulló fenyőág leszek, de a szívemben akkor is ünnep leszel. Ajándék vagy nekem, színezd át életem, mosolyból vásznadom bánat feledve. E varázslat körbevesz, boldogság könnye ez, néha a válasz a szemünkbe rejtve. Nincs már mit féltenem, időt még adj nekem, mit együtt majd eltöltenék. Halandó élet, ez a pillanat véges, nél örökké megőriznék. Csodás a világ, mert itt vagy velem, a legdrágább ajándék az vagy nekem. Ha már tíz nélkül hulló fenyőág leszek, de a szívemben
ne maradjon ki egy sós. Pogácsából is nagyon sokféle recept létezik, meg én is többfélét szoktam készíteni, de én nagyon ünnepi alkalmakkor a család kedvence a sajtos róló, amit persze üzletben is lehet kapni, de ha valaki elkészíti, meglátja, hogy nem is lehet talán egy napon említeni a kettőt együtt, és nem beszélve arról, hogy milyen drága. Ehhez saját magam készítem a tésztát, amihez szükséges 35 deka liszt, 25 deka margarin, 3 deci tejföl és só. A hozzávalókat összedolgozzuk jó alaposan, tehát belemorzsoljuk a margarint a liszthez, hozzátesszük a tejfölt, meg a egy kávéskanálnyi sót, és jól összedolgozzuk, és 2 óra hosszát pihentetjük ezt az egészet, és aztán ketté vesszük, vagy egy fél, attól függ, mekkora a nyújtótáblánk, akkor érdemes kettőbe venni, 2 cipót formálunk belőle, és nagyon vékonyra, 2 milliméter vastagságúra kinyújtjuk, és 2 centi széles, 20 centi hosszú csíkokra vágjuk derejemetszővel, ezt úgy azon mód. És hát itt jön az, ami nem biztos, hogy minden háztartásban van, de lehet kapni ilyen üzletekbe is ilyen kis rudakat, nem tudom mi a neve, mert én még olyat nem vettem. Én nekem cirokszárom van, 200 biztos van ilyen 10-20 centis cirokszárak, és arra feltekerni ezt a 20 centis kis hosszú kis valamit, és megsütjük. Tehát ezt is sütőpapírra bélelt, nem kell túlzott távol tenni egymásról, bár nőnek, mert a tejföl az majd nincs semmi más olyan anyag benne, ami felhúzná nagyon. Megsütjük, ja, és a tetejét megkenjük felvert tojással, hogy szép piros legyen majd ez az egész kis tésztánk, és mikor ez megsült, ezt is el lehet készíteni pár nappal előtte, tehát nem utolsó napra, viszont a töltését az csak előző este érdemes megtölteni. Ami pedig a töltelékhez úgy készül a hozzávaló, 25 deka margarin, én már legújabban ezt vajjal szoktam, 12,5 deka liszt, 6 deci tej, 25 deka sajt, 3 tojás, só és fehér bors. A margarinból és a lisztből rántást készítünk, felengedjük a forrásba levő tejjel, vigyázva, hogy a kapott maszta ne legyen túl lágy, hozzákeverjük a tojások sárgáját, és a felvert tojás fehérjét, a habot, és hozzátesszük a reszelt sajtot. És amikor ez kihűlt, akkor megtöltjük ezt. Na most a töltéshez mondanék egy, ahogy én szoktam, a lányom rá is csodálkozott, hogy jó, édesanyja, de praktikusan csinálod. Van ez a henger alakú tort tisztítő, azt megtöltöm, és rá, vagy odarakom a, egy tálcán, szoktam kicsinálni, és akkor ráteszem a tálcára a megtöltött masszával, és ennek a tetejére, ahogy van az a csőre a tortadíszítőnek, rárakom ezt a kis henger formát, és akkor nyomom. Tehát nem kell nagyon a kezemmel nyomni, hanem csak így nyomom az egészet, és akkor már kijön a végén, akkor tele van az üreg, és akkor a két végét belemártom még reszelt sajtba, és akkor szépen egymáshoz lerakom. Ezt is dobozba szoktam tárolni, ez is lefagyasztható, ha marad belőle. Tehát ezek a sütemények azért nagyon jók, mert ha marad, akkor... De készítettem már, amikor egy ideig nem találtam ezt a receptet, és nem emlékeztem rá fejből, és készítettem már ezt repet a leveles tésztából is, akkor pedig ebbe 6 darab van egy fél kilósba, akkor egy-egy ilyen levélkéből lett olyan 6-8 darab, és akkor ugyanúgy feltekertem. A krémet az hasonlóan csináltam, de van úgy, hogy nem mindig volt olyan már, hogy nem főztem hozzá egy ilyen bechamel krémet, hanem különböző krémeket, tehát összeraktam sajtkrémeket, és akkor azzal töltöttem meg. Tehát olyan is volt már, de ez a finomabb és kiadósabb, amit az előbb említettem.
Tehát ha nincs rá annyi időnk, akkor is ki lehet váltani ezt, igen, akár egy leveles tésztával, vagy simán volti sajtkrémmel is megtölthetjük.
Igen. Ez így praktikus, meg azt például az unokáimmal csináltunk olyat, tavaly nálam szilvesztereztek a nagyok, és egyébként nagyon szeretnek ott lenni, mert akkor mindig magunk készítjük a különböző eledeleket, ahogy ők mondják, és akkor annak megvan a maga hangulata, és meg is eszik, amit maguk megcsináltak, úgyhogy ez egy nagyon kedves dolog.
Lehet, hogy ez is egy jó praktika olyan szülőknek, ahol a gyerek nehezen fogadja el az ételt, hogy vonjuk be az elkészítésbe, és akkor talán jobban kedvet kap az evéshez is.
Az biztos, mert egy-egy tálcával csináltak akkor például az unokáim, mindenki maga díszítette a különböző dolgokat, és hát én csodálkoztam rajta, hogy mindegyik megette az egy tálcos szendvicset például, mert azt rakott rá mi nekit, kiraktam a különböző hozzávalókat, ez egy szilveszterkor volt, és akkor ők kenegették. És alig, hogy elmúlt évfél, Gergő azt mondta, hogy nagy, én jövőre is nálad akarok szilveszterezni. Mondom, már akkor az ebbe az évbe lesz.
Sülye Károlyné Klárikát hallották, aki jól bevált karácsonyi sütemények receptjeit osztotta meg. Minden kedves hallgatónknak áldott karácsonyi ünnepet kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó nagy szomorúságát fejezte ki az ausztráliai támadás miatt. A Szent Atya a jászol és a karácsonyfa adományozóihoz, az alázat és a szeretet titkát szemléljük. Leó pápa a Santa Maria Maggiore élő betlehemi jelenetének résztvevőihez. A betlehemi jelenet a fény ajándéka a reményre szoruló világunknak. Leó pápa decemberi imaszándéka a konfliktus övezetekben élő keresztényekért. Alessandro Gisotti, a Vatican News szerkesztő helyettese, az EBU rádió hírcsoportjának új elnöke. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki az ausztráliai támadás miatt. Miután meghallotta az ausztráliai Bondi Beach-i támadás hírét, 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratot küldött Anthony Fishernek, Sydney érsekének. A pápa nagy szomorúságát fejezte ki a Hanuka ünnepére összegyűlt zsidó közösség tagjainak elvesztése miatt. A Szent Atya a lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket érintett ez az értelmetlen erőszakos cselekmény. Leó pápa a megújult reményét fejezte ki, hogy azok, akik kísértést éreznek az erőszakra, megtérnek és a béke útját keresik. Továbbá imádkozik mindazokért, akik még lábadoznak, valamint vigasztalást kér azoknak, akik egy szeretett személy elvesztését gyászolják. 14. Leó pápa távirata végén Isten kegyelmébe ajánlotta a halottakat, miközben a béke és az erő isteni áldását kérte minden ausztrálra. A tömeges lövöldözés megrázó eseményei után Anthony Fisher, Sydney katolikus érseke nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy a terrortámadásnak változáshoz kell vezetnie. Nyilatkozatában Fisher érsek a támadást az emberi élet arcátlan és érzéketlen semmibevételének nevezte, miközben egyes emberek gyűlöletét minden zsidó iránt kimondhatatlan gonosznak nevezte, amelyet minden ausztrálnak el kell utasítania. Hangsúlyozta, hogy a minden egyes zsidó elleni támadás az egész zsidó közösség elleni támadás. Bármely ilyen támadás sérti az ausztrál életmódot, és egyértelműen el kell ítélni, és az áltozatoknak gyorsan igazságot kell szolgáltatni. Fisher érsek rámutatott, hogy az elmúlt két évben a nyilvános antiszemitizmus forrongó légköre uralkodik, amely megfélemlítéshez, megosztottsághoz, tüntetésekhez és az uszító nyelvezet normalizálódásához vezetett. Ezek a cselekedetek felforrósították a hangulatot, és talán hozzájárultak a radikalizálódáshoz. Ennek véget kell vetni. Az érseket ez a támadás személyesen is megérintette, mivel dédnagymamája zsidó volt. Majd rámutatott, hogy ez minden keresztény számára személyes dolog, mivel a keresztények a zsidók gyermekei. Így a zsidók elleni támadás mindannyiunk elleni támadás. A tragédia közepette Fisher érsek a jóság nyomaira hívta fel a figyelmet a rendőrök, a mentőtisztek és az életmentők, valamint a szemtanúk rendkívüli bátorságában, és azok nagy lelkűségére, akik segítséget nyújtanak az érintetteknek. Mély részvétét fejezte ki az egész zsidó közösségnek, és imáiról biztosította őket. Szeretjük zsidó szomszédainkat és barátainkat, és mindent meg kell tennünk, hogy biztonságban legyenek, magyarázta Sydney érseke. Nyilatkozatát egy ígérettel zárta. A katolikus közösség megduplázza erőfeszítéseit az antiszemitizmus elleni küzdelemben, az oktatás és a prédikáció révén. A helyi katolikus közösség oktatási és tanácsadási szolgáltatásokat kínál zsidó szomszédainak, miközben továbbra is istentiszteleteket tart a halottakért, a sérültekért és a traumatizáltakért. Fischer érsek megjegyezte, hogy a Hanuka és a karácsony ugyanabban az időszakban van, és a hitre, a családra, az ajándékokra és a világosságra összpontosítanak. Imádkozik, hogy Isten adjon bölcsességet vezetőinknek, és árasszon gyógyulást és reményt közösségünkre ebben az időszakban.
O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Leó pápa a jászol és a karácsonyfa adományozóihoz. A jászolban az alázat és a szeretet misztériumát szemléljük. Hétfőn délelőtt köszöntötte a Szent Atya 6. Pál aulában a Szent Péter téren felállított betlehemi jászol és karácsonyfa adományozóit és a térségeket képviselő mintegy 4500 zarándokot. Megköszönve a dél-tiroli karácsonyfát és a Nápoly melletti Felső Nocsera betlehemi jászlát, Leó pápa arra buzdította a vendégeit, hogy csendes imádsága szemléljék a kicsinség alázatával közénk érkező Isten fia titkát. A Szent Atya szeretettel köszöntötte a két térség püspökét és polgári hatóságait. Elsőként a jászlat adományozó Felső Nocsera adományozóihoz fordult, akik a Betlehem megalkotásához felhasználtak a város ókereszténykori keresztelő kápolnájának körfolyósó elemeit, miként a térség tipikus udvarainak formáit, egyúttal megjelenítették annak a földnek lelkiségét, ahol egykor Ligvori Szent Alfonz élt.
Mirando ad unire arte e spiritualità in una scenografia che racconta la fede e le radici culturali della vostra terra.
A pápa köszönetet mondott a résztvevő vállalatoknak, a kézműveseknek és mindazoknak, akik megálmodták a jászlat és közreműködtek a megvalósításában, azzal a céllal, hogy a művészetet és a spiritualitást egy olyan környezetben egyesítsék, amely saját fölgyük hitét és kulturális gyökereit meséli el. Mindez az odalátogatókat arra emlékezteti majd, hogy Isten közeledik az emberiséghez, egyé lesz velük, és egy gyermek apróságával belép a történelmünkbe. Valóban a betlehemi barlang szegénységében az alázat és a szeretet misztériumát szemléljük. Minden betlehem előtt, így otthonainkban is, újra átéljük ezt az eseményt, és újra felfedezzük annak szükségességét, hogy keressük a csend és az ima pillanatait az életünkben, hogy újra rátaláljunk önmagunkra, és közössége lépjünk Istennel. A karácsonyi jelenetben Szűz Mária az imádó csend mintaképe, aki mindent megőriz a szívében, és így az ő csendje nem egyszerűen csend, hanem csodálat és imádat, emelte ki Leó pápa. A Betlehem mellett álló luszfenyőt a dél-tiroli Bozenbrixen olaszul Bolzano Bressanone egyházmegye Lagundo és Ultimo településeinek erdeiből hozták a Szent Péter térre. Az adományozó képviselőit köszöntve a pápa megjegyezte, hogy az örökzöld ágakkal ékes fa az élet jele, és még a téli hidegben is megmaradó reményt idézi. A díszítő fények Krisztust, a világ világosságát jelképezik, aki azért jött, hogy eloszlassa bűn sötétségét és megvilágosítsa utunkat. A nagy lucfenyőn kívül az ugyanezen térségből származó kisebb fák szintén ezt az üzenetet közvetítik a szentszék különféle helységeiben. Végül a Szent Atya, a 6. Pál aulát díszítő, a Nascimento Gaudium, az öröm születés nevű betlehemi jászolé mondott köszönetet az adományozó Costa Ricának. A betlehemi gyermek születését különleges módon 28 000 színes szalag díszíti, amelyek mindegyike egy-egy életet jelképez, amelyet az imádságnak és a katolikus szervezetek által a rászoruló anyának nyújtott támogatásnak köszönhetően mentettek meg életeket az abortusztól. Leó pápa köszönetet mondott a kosztarikai művésznek, aki a béke karácsonyi üzenete mellett felhívást is tett közé az élet védelméért, kezdve a fogantatástól. Mindezik a karácsonyi elemek Betlehemnek és a betlehemi hitnek és reménynek jelei, és miközben otthonainkban, plébániainkon és köztereken szemléljük őket, kérjük az Urat, hogy újítsa meg bennünk a béke és a testvériség ajándékát. Imádkozzunk azokért, akik a háború és az erőszak miatt szenvednek. Leó pápa ekkor szabadon szólva hozzáfűzte, tegyük ezt ma különösen, amikor a Sydney zsidó közösség elleni tegnapi terrortámadás áldozatait szeretném az Úrra bízni.
Basta con queste forme di violenza antisemitiche. Dobbiamo eliminare l'odio dai nostri cuori.
Elég az antiszemita erőszak ilyen formáiból. Ki kell küszöbölni a gyűlöletet a szívünkből, kérte a Szent Atya határozottan. Hagyjuk, hogy a kis degy Jézus gyengétsége beragyogja életünket, hogy Isten szeretete, mint egy örökzöld fa ágai, mélyen megmaradjon bennünk. Szólt Leó pápa, majd apostoli áldását adta a 4300 zarándoknak.
Betlehemi istálóban Jézus született. Harsogjatok, Kriszt trombiták, őt dicsérjétek!
Leó pápa a Santa Maria Maggiore Bazilika élő betlehemi jelenetének résztvevőihez. A betlehemi jelenet a fény ajándéka a reményre szoruló világunknak. Ahogy az advent a végéhez közeledik, és egyre közelebb kerülünk a karácsonyi időszakhoz, 14. Leó pápa egy különleges hagyományt ünnepelt Róma szívében. A Vatikánban üdvözölte az élő Betlehem mintegy 1000 résztvevőjét, akik szombaton felvonulás keretében mentek át a Santa Maria Maggiore Bazilikába. A Szent Atya emlékeztetett, hogy a csoport tagjai a világ minden részéről érkeznek, hogy meglátogassák Szent Péter sírját, amely a zarándokok generációit tükrözi, akik a világ minden tájáról utaztak az örök városba, hogy felkeressék ezt a szent helyet. A pápai audiencia után a csoport szentmisén vett részt a Santa Maria Maggiore Bazilikában, amelyet a Nyugat-Betlehemének is neveznek, mivel ott őrzik a szent jászlat.
Fu proprio quell'antica reliquia che assieme al viaggio in Terra Santa ispirò a San Francesco.
Leó pápa kiemelte, hogy a jászol az ősi erekje, a szentföldi zarándoklattal együtt, amely 1223-ban arra ihlette Assisi Szent Ferencet, hogy megünnepelje az első grecsói betlehemi jelenetet, amely a betlehemi jászol állítása hagyományának kezdetét jelentette. Attól a pillanattól kezdve, több mint 800 évvel ezelőtt, a föld minden szegletében az emberek folytatják a betlehemi jászol jelenet készítésének hagyományát. A Szent Atya két elődjének a karácsonyi ikonnal kapcsolatos gondolatairól elmélkedett. 2009-ben 16. Benedek pápa a betlehemi jelenetet Isten fegyverek és erőszak nélküli eljöveteleként írta le, hogy legyőzze a büszkeséget, az erőszakot és az emberi birtoklási vágyat. 10 évvel később Ferenc pápa kifejtette, hogy a betlehemi jászol jelenet előtt, miközben a karácsonyi jelenetet szemléljük, arra kapunk meghívást, hogy lelkileg útra keljünk. Vonz minket annak alázata, aki emberré lett, hogy minden emberrel találkozzon. Pontosan ez a helyzet, jegyezte meg Leó pápa, mert a betlehemi barlangban a Szent Család lefegyverző szegénységben találja magát. Ez az a hely, ahol újra kezdünk egy új életet Krisztus nyomdokaiban. Ahogy az élő Betlehem résztvevői Róma utcáin vonulnak végig a bazilika felé, örömteli jelei lesznek annak a szépségnek, hogy Jézus tanítványai. Ez tesz benneteket ma és mindig mindennapi életetek küldetéseként a remény zarándokaivá, a vigasztalás és az inspiráció hordozóivá mindazok számára, akikkel találkoztok, mondta a Szent Atya. Küldetésük mindenkiért szól, fiatalokért és idősekért, egészségesekért és betegekért, magányosakért és szenvedőkért. Leó pápa beszéde végén hangsúlyozta, hogy a betlehemi jászol jelenet fontos jele annak, hogy a megváltás csodálatos kalandjának részesei vagyunk, amelyben soha nem vagyunk egyedül. Felszólította az élő Betlehem résztvevőit, hogy terjesszék ezt az üzenetet, és tartsák életben a hagyományt, mivel ez a fény ajándéka a világunk számára, amelynek oly kétségbe esetten szüksége van arra, hogy továbbra is reménykedjen.
Leó pápa decemberi ima szándéka a konfliktus övezetekben élő keresztényekért. Leó pápa azt kéri, hogy imádkozunk azokért a keresztényekért, akik háború és konfliktusok közepete élnek, különösen a Közel-Keleten, hogy a béke, a kiengesztelődés és a remény magvai lehessenek. Béke Istene, aki a te fiad vére által kiengesztelted a világot magaddal, ma a háborúk és erőszak által sújtott keresztényekért imádkozunk. Érezzék meg a fájdalom közepete is mindig a te jelenléted gyöngéd jóságát és hitben élő testvéreik imáját. Mert csak általad és a testvéri kapcsolatok által megerősítve lehetnek a megbékélés magvetői, a remény építői kicsiben és nagyban egyaránt, akik meg tudnak bocsátani és képesek tovább lépni, áthidalni a szakadékokat, és irgalmasan törekszenek az igazságosságra. Uram Jézus, aki boldognak nevezted azokat, akik a békéért munkálkodnak, tegyél minket a béke eszközeivé, még ott is, ahol lehetetlennek tűnik az összhang. Szentlélek, a remény forrása a legsötétebb időkben is. Őrizd meg a szenvedők hitét, és erősítsd reményüket. Ne engedd, hogy közönbe süllyedjenek, és tégy minket Jézushoz hasonlóan az egység építőivé. Amen. Alessandro Gisotti, a Vatican News szerkesztőhelyettese, az EBU rádió hírcsoportjának új elnöke. Az Európai Műsor Sugárzók Uniója, az EBU, Alessandro Gisottit nevezte ki a rádió hírcsoport új elnökévé. Adták hírül december 16-án. Alessandro Gisottit a Vatikáni Média Szerkesztőség szerkesztőhelyettesét választották az Európai Műsor Sugárzók Unió, EBU, rádió és hang hírcsoportjának elnökévé, ahol a Vatikáni Rádiót képviseli, és ebben a minőségében Stephanie Pieper, német újságírónőt, a Rundfunk Berlin Brandenburg munkatársát követi a poszton. Alessandro Gisotti 2000-ben lépett a Vatikáni Rádió szolgálatába. A rádió és hanghírcsoport összefogja az európai rádió és hangszektor szerkesztői és etikai kérdéseivel kapcsolatos értékeket és legjobb tapasztalatokat. Egyesíti az igazgatók, újságírók és producerek szakértelmét az EBU összes tagja számára. Évente többször találkozik, hogy megvitassa a legfontosabb aktuális kérdéseket, különös tekintettel az új technológiák európai hírekre gyakorolt hatására. A Vatikáni Rádió az 1950-ben született EBU alapító tagja, amely idén ünnepli 75. évfordulóját, és 56 ország 113 közszolgálati műsorszolgáltatóját tömöríti. Nagy megtiszteltetés számomra, nyilatkozta rádiónak Alessandro Gisotti, hogy az EBU rádió és hanghír csoportjának új elnöke lehetek, ahol évek óta lehetőségem van eszmét és tapasztalatot cserélni Európa vezetők közszolgálati rádióinak kollégáival. Meggyőződésem, hogy a rádió továbbra is elengedhetetlen a mesterséges intelligencia korában, mert megbízható információkat és olyan kapcsolatot kínál a közösséggel, amelyet az algoritmusok nem tudnak helyettesíteni. Ez jelentős érték ma egy olyan időszakban, amikor tanúi vagyunk az álhírek és a dezinformációk terjedésének, különösen is az online platformokon.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Takács Imre, Betlehemet faragó ember. Gondolatomhoz kell a jó kés. Még előbb a fűrész, a balta, a szekerce. Gondolatomhoz odaférnék ezekkel, de nézem csak hosszan elmerengve a fatömböt, mint egy világot. Hol üssek részt benne a gyermek bölcsőjének? Jelenetet hogyan csinálok, míg hangzik a mennybe viharzó örömének? Hol adjak helyet Máriának, ha szoptatni kicsike fiát, majd leülne? És a pásztorok hova állnak? És az angyalok hol röppennek be hegedülve? És Józseffel mit műveltessek? Se közel, se távol ne legyen, de ott legyen. A királyok kívülrekednek, csak szegények férnek egymáshoz a kis helyen.
Takács Imre Betlehemet faragó ember című versét Horváth Ferenc előadásában hallották. Takács Imre költőműfordító Rábasamjénben született 1926. augusztus 31-én. Sárváron esti tagozaton végezte a polgári iskolát, majd 1956-ban vette át az ELTÉ-n magyar szakos tanári oklevelét. Szegény paraszti családból származott, így fiatalon napszámosként, kosárfonóként dolgozott. Egyetemi tanulmányait követően újságíróként és középiskolai tanárként tevékenykedett. 1958-tól a Soponya Nagylángi gyermekváros nevelője, majd 1962-től Székesfehérváron volt tanár. 1964-től ugyanitt könyvtárosként dolgozott. 1982-től a Kortárs folyóirat munkatársa, a versrovat szerkesztője. 1990-től az Árgus folyóirat főmunkatársa volt. Polgári foglalkozása mellett folyamatosan publikálta írásait, verseit. Aktívan részt vett a művészeti életben, rendszeresen jelentek meg kötetei. Kecskeméten hunyt el 2000-ben.
Imája.
Istenem, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a teremtményekben egyedül téged lássalak, hogy soha ne álljak meg náluk, anyagi és lelki szépségüket ne saját tulajdonuknak tartsam, hanem egyedül a te visszatükröződésednek. Add, hogy túllépjek a fátyolokon, hogy a látszatokon túl téged pillancsalak meg, a teljes létet, aki átadsz magadból valamit a nekem tetsző teremtményeknek. A tökéletességedet tükröző és általam megcsodált teremtmények, amikre ráesik a végtelen nap egy sugára, rajtam kívül vannak, tőlem bizonyos távolságban. Te viszont, Istenem, lényegi és végtelen tökéletesség, jóság, igazság és szeretet, te bennem vagy, átkarolsz és egészen betöltesz. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!